Az Úr legyen veletek.
És a te lelked.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezek az evangélium igéi. Elkezdtük a nagyböjti időszakot, hívő életünk egyik legfontosabb időszakát, és ha most a gyerekekkel beszélgetnék, biztos megkérdezném, hogy hát mire is készülünk a nagybőjti időszak alatt. És biztos lennének jól képzett gyerekek, akik szinte gondolkozás nélkül már jelentkeznének, de joggal, mert a választ is jól mondanák, és elmondanák, hogy húsvétre, hogy Jézus halálának, föltámadásának az ünneplésére, és mi nagyon boldogok lennénk ettől a jó választól, miközben ez egy jó válasz, de ez a válasz nem elégséges. Mégpedig azért nem, mert hogyha a nagybőjti időszakra úgy tekintünk, mi most készülünk Jézus kereszthalálára, föltámadásának megünneplésére, akkor az egész biztos, hogy meg fog történni. Csak ki kell várni az időt, és akkor eltelnek a hetek, mondjuk így a két hónap, és utána ez meg fog történni. Csak azt nem tudjuk, hogy az megtörténik-e, amire a nagybőjti időt érdemes szánni. Ezért aztán az első gondolat így szól, egyfelől természetesen, egy időpontra is várunk, ami majd most el fog érkezni, egész biztosan húsvét ünnepe. De mi ennek a belső része? A belső része az, hogy a saját megtérésünkre készülünk. Hogy erre készülünk. Hogy a nagybőjti időszak egy kitüntetett időszaka annak, hogy készüljünk a megtérésünkre. És azért merem így mondani, hogy készüljünk a megtérésünkre, mert a megtérés lényegileg egy folyamat, mint ahogy mi magunk is egy folyamat vagyunk. A megtérés egy folyamat, de kétség kívül, hogy a megtérés folyamatának vannak csúcs eseményei. Emlékezetes, életre szóló, a keresztény önazonosságunkat lényegileg meghatározó nagyon fontos eseményei, vannak nagy fordulatai. Így van, de azért általában érdemes úgy látnunk, hogy a megtérésünk egy folyamat, és amikor azt mondjuk, hogy a nagybőjti időszak készület a megtérésre, akkor arra a folyamatra szeretnénk átadni magunkat, amiben reményünk szerint újból és újból ott lesznek pozitív fordulatok, és ott lesznek akár csúcs események is. Az első gondolat tehát így szól, mi is akkor a nagybőjti előkészület? Készület mi felőlünk nézve a megtérésünkre. Akkor a második gondolat, hogy mit jelent ez, hogy megtérés? Vagy mit jelent az, hogy akkor higgyetek az evangéliumban? Mit jelent a mi hitünk? Nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy a Jézussal való kapcsolatunk alapján éljük az életet, mi ennek a belső része, a Jézussal való kapcsolatunk köré szervezzük a személyiségünket. Ilyen egyszerű. Ám elmondani. Tehát a megtért ember az a valaki, aki a megtérésben van, folyamatban ezt ő csinálja, aki a Jézussal való kapcsolata köré szervezi a személyiségét, és ez alapján az élete a Jézussal való kapcsolat köré szerveződik. pici élményt hadd osszak meg veletek. Jó sok évvel ezelőtt éppen egy strandon strandoltam, és egyszer csak kedves ismerőseimmel találkoztam, egy házaspár együtt ének már több mint 30 éve, és valahogy úgy volt, hogy a feleség azt mondta, hogy én elmegyek vagy szaunázni, vagy valahova, és mi a férfivel maradtunk ketten, és elkezdtünk beszélgetni, és jót beszélgettünk, már ilyen több mint egy órája beszélgettünk. Egy jó beszélgetés volt. Egyszer csak a férfiunk, hogy volt egy pici csönd, megáll, és azt mondja, hogy te Feri, ha jó ez a beszélgetés, de én már most több mint egy órája nem találkoztam a feleségemmel, de engedd már meg, én annyira kíváncsi vagyok, hogy mi van vele. Hát ez nekem felejthetetlen. 30 éve házasok, és egy kicsit több mint egy óra, most vegyük ki, hogy függőség meg egyebek. Ezt most vegyük ki. Most jó hiszeműen álljunk ehhez a mondathoz. És ha jó hiszeműen halljuk ezt a mondatot, tehát akkor egész kiderül a lelkem, hogy tulajdonképpen mennyire természetes lehet az, hogy valaki, aki köré én szervezem az életem, a vele való kapcsolatom köré szervezem az életem, hogy ő vele most a másfél órája egyetlen szót se váltottam, hogy megjelenjen ez a vágy, ez a kívánság, na de és mi van vele? Na, hát annyi minden tud történni egy óra alatt. Hát most kimaradok valami jóból a feleségemmel. És eszembe jutott egy másik ilyen apró élményem. Megint csak jó pár évvel ezelőtt egy programot beszéltem meg egy férfivel, aki volt nálam egy beszélgetésre, és megbeszéltük, hogy na, valahogy össze kellene jönni hármasba is a feleségével együtt. És megbeszéltük, hogy mikor, kinyitottuk a naptárt, egyeztettünk. Majd a férfi azt mondja, Feri, én most még nem írom be a naptáramba, várj egy picit, fölhívom az asszonyt. És megint halljátok jó hiszeműen. De nem volt benne semmi félelem. Fölhívta, és azt mondta, itt válok a Ferivel, nekünk, kettőnknek nagyon jó lenne ez az időpont. Te hogy vagy ezzel? Kicsi szünet, az mehet, mondta a felesége. És akkor a férfi azt mondta, mehet. Ha jó hiszeműen halljuk, akkor számomra csoda élménye annak, hogy mit jelent, hogy valaki egy kapcsolat köré szervezte az életét. Hogy ő pontosan el tudja mondani, hogy nekem jó lenne. Én ezt szívesen csinálnám. Felőlem rendben van. De azt nem tudom még, hogy a kapcsolat felől rendben van-e. Hát ezt magamtól nem fogom tudni, ezt meg kell beszélnem a feleségemmel. Mégpedig azért kell megbeszélnem a feleségemmel, mert ő neki lehetnek olyan szempontjai, amelyekre én csak még csak nem is gondolok. Ezért hát nekem egyeztettem kell vele. Hát a feleségem egy másik személy, és tudhat olyat, gondolhat olyat, láthat olyat. Hát ez még egy másik emberrel is így van. Hogyha egy kapcsolat köré szervezem az életem, hogy akkor minduntalan azt mondjam, hogy persze felőlem mehet, tehát nem még gondolkozni se kell rajta, tehát egy önálló felnőtt ember vagyok. De ha a kapcsolat köré szervezem az életem, akkor itt most egyeztetni szükséges nekem, és ez nem egy teher, én attól nem egy papucsférj vagyok, hanem a kapcsolat köré szerveztem az életem. Ez tehát a második gondolat. Mit jelent, hogy megtérésben vagyok? Az, hogy folyton folyvást érzékenyé teszem magamat arra, hogy a Jézussal való kapcsolatom köré szervezzem a személyiségem és az életvitelemet. Harmadik így szól, hogy olyan izgalmas Márk evangéliumában a kísértés történet, mert egyáltalán nem hallunk arról, hogy mi volt a kísértésnek a tárgya. Egyébként tudjuk, hogy mi, de itt nem tudjuk. És ez elindította a gondolataimat, hogy milyen egyszerű lenne így az élet. Kivitte a pusztába, megkísértette, utána jött, és már mondta, térjetek meg. Hogy hát ott azért van egy s más. És éppen a többi evangélistától tudjuk azt, hogy az az egy s más, hát azért az megérít most néhány mondatot. Nem tudom, ti láttátok-e azt a filmet, aminek aztán lett magyar adaptációja is, hogy összejön egy baráti társaság, mobiltelefonokkal felszerelkezve, látom, bólogattok, és egyszer csak előkerül az, hogy hát tulajdonképpen nyíltá lehetne tenni, hogy ki telefonál, hogy milyen üzenetet kapunk, hogy milyen SMS érkezik, vagy milyen e-mail. Hát a mi életünk, hát nem teszünk mi semmi olyat, hát nincs abban semmi, ami ne lehetne nyilvános. És ha láttátok, nézzétek el nekem, de nem fogom elmondani, csak két mondat erejéig, hogy nagyjából a film végére kiderül, hogy egyetlen este és éjszaka alatt mindenki kap valami olyan üzenetet, amire azt mondja, hogy És az tulajdonképpen nem is látszik, csak mi tudjuk. Hogy amikor erről beszélünk, hogy a Jézussal való kapcsolat köré szervezem az életem, ennek az árnyéka felől ez a téma azt jelenti, hogy van-e olyan e-mailed, SMS-ed, akármi csodád, amiről nem szeretnéd, hogy kiderülne. Ezt megírtad, ezt elküldted, azt a képet, azt a mondatot, azt a, hogy mondják, emoit, azt te elküldted. Szóval, hogyha mi a megtérés időszakának tekintjük a nagybőtöt, akkor nagyon izgalmas volna abból a szempontból átgondolni, hogy hol vannak azok a területek, ahol egészen nyilvánvalóan nem a Jézussal való kapcsolat köré szervezem az életvitelemet, vagy alakítom és formálom a személyiségemet. És ennek lehet egy tünete, az az e-mail, az az SMS, az akármicsoda, amiről azt mondanám, hogy ezt megírtam, meg elküldtem, meg át. Hát ezt nehéz lenne begyömöszölni az alá, a mondat alá, hogy Jézussal való bizalmi kapcsolat világának egy része. Következő gondolatunk, hogy mi az, ami még nem szerepel ebben a történetben, pedig szinte magunktól hozzáírjuk. Ebben a néhány mondatban egyáltalán nem esik szó a bűnről. De olyan értelemben sem, hogy tartsatok bűnbánatot. Azt halljuk, hogy Jézus megkísérti a kísértő, és utána azt mondja, betelt az idő, közel van Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az örömhírben, Isten evangéliumában. Nincs szó bűnről. És ez nagyon elindíthatja bennünk azokat a gondolatokat, hogyha ez a nagybőjti időszak, a megtérés ideje, akkor nem érdemes bűnközpontúan ezt az időszakot megélnünk, mert a bűnök, a bűneink, azok nem a lényegét jelentik az Istennel való kapcsolatunknak, sem a jó részének, sem a zavarainak, hanem azok tünetek. Sokkal inkább tünetei az Istennel való kapcsolatunk problémáinak, nehézségeinek, zavarainak, vagy még pontosabban azt mondanám, hogy egyszerűen csak tünetei annak, hogy az életünket és a személyiségünket nem a Jézussal való kapcsolat köré szerveztük. Főképpen ennek a tünetei, még akkor is, ha természetesen az ember gyarló emberi természettel bír, és ha Jézussal való kapcsolatunk köré szervezzük is az életünket, akkor is fogunk bűnöket elkövetni. Ám de, egész más a természete annak a gyarlóságnak és gyöngeségnek, ami akkor is jellemez bennünket, ha a Jézussal való kapcsolat köré szerveztük magunkat, és egész más a természete azoknak a gyarlóságoknak, bűnöknek, amelyek azáltal jönnek létre, hogy egyáltalán nem szerveztük az életünket, vagy csak részlegesen a Jézussal való kapcsolat köré és alapján. És azt lehetne mondani, hogy a hétköznapi életvitelünkben, amikor látjuk valakiről, hogy a házas párok esetében, hogy ő tényleg a kapcsolat köré szervezi az életet, és néha nem csinál valamit jól. Azt lehetne mondani, ha csak egy kicsit is egészséges a lelkünk, mert szinte nem is esik nehezünkre megbocsájtani. Hát mert látnivalóan annyira egyértelmű, hogy ő mi alapján él, akkor semmi más nem kell megbocsájtanunk, mint egyszerűen az emberi gyöngeséget, ami minket is jellemez. De egészen másképp hat ránk az, amikor azt látjuk, hogy ez nem egyszerűen csak az a természetes emberi gyöngeség, hanem valami lényeginek a hiánya, vagy valami lényegi hiányának a tünete. És így eljutottam az ötödik gondolatig, ez pedig az, nem tudom, emlékeztek-e, hogy amikor hánykolódik a hajó, amin ott van Jézus, meg a tanítványok, és nagyon megijednek a tanítványok, és fölkeltik Jézust, hogy mester, mester, elveszünk. Akkor mit kérdez tőlük Jézus? Azt kérdezi, hol a ti hitetek? És ez egy nagyon izgalmas kérdés, de tulajdonképpen belegondolunk, hogy hol a hitünk? Hát ezt nem is értjük, hogy hol? De ez egy zseniális kérdés, főképpen a mai evangélium kapcsán, higgyetek az örömhírben. És mi azt mondjuk, mi itt vagyunk, mi hiszünk az örömhír, mert különben nem is lennénk itt. Hát az örömhír megszólított bennünket, itt vagyunk, hát hiszünk. De akkor izgalmas volna Jézusnak a kérdését föltenni, hogy hol van a hitünk. Mert ugyanis lehetséges az, hogy továbbra is ebben a témában vagyok, hogy a Jézussal való kapcsolat köré szervezem az életem, és ezt nevezem aztán a hitbéli életemnek. Hogy az derül ki a gyöngeségekből, a titkokból, amiket nem szeretném, hogy bárki megtudjon rólam, az derül ki, hogy a hitem kétségkívül élő és eleven, amikor a gyermeki részemben vagyok. És a bennem élő gyermeki részem, kicsit ez a naív rész, vagy ez a kis kedves, és nagyon is van hite, de mondjuk a felnőtt részemet nem nagyon járja át ez a hit. A gyermeki részemet járja át. Olyanok is vannak, akiknek a felnőtt részét nagyon átjárja a hit, de például a gyermeki része érintetlen marad ettől. Van, megnézzük a személyiségünket, és kétségkívül van, akinek a gondolataiban állandóan ott vannak a hit elemei. Na mondjuk az érzületében nem nagyon vannak ott. Valakinek a vágyaiban ott vannak a törekvések a hit mindenféle gyümölcsére, szépségére. De mondjuk a döntéseiben meg nem nagyon látjuk, hogy ott lennének. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy a nagybőjti időszaka megtérés ideje, készülünk a megtérésre, hogy akkor ez azt is jelenti, hogy megnézhetnénk a személyiségünket, hogy hol a mi hitünk. És érthetővé válnának a hitünk zavarai, vagy a gyöngeségei, hogy azt mondjuk, és nézzétek el nekem, nem akar ez bántó lenni, de van számomra egy pici megmosolyogtató abban, amikor valaki már rég nem él hívő életet, de mondjuk valahogy szóba kerül ez a téma, és kihúzza magát, és azt mondja, én minisztráltam gyerekkoromban. Igen, minisztráltam, nem is egyszer. És erre, hogy tényleg nehéz lesz, hova rakjuk most? Hát én értem, hogy 40 évvel ezelőtt állt ott, vagy ült ott. És most mi van? Tehát ez a gondolat így szól, hogy van, akinek a múltjában nagyon eleven a hite, a jelenébe kevésbé, nem akarom hosszabban mondani. Tehát ez a gondolat így szól, hogy valahogy meg akarjuk kóstolni magunkat, hogy hol szorulunk rá valamiféle hitfejlődésre, akkor megkérdezhetjük ezt, hogy hol az én hitem, és azt is, hogy és hol nincsen az én hitem. Következő. Nem következő, mert itt van egy történet, és ezt most majdnem elfelejtettem. Hát hol a történet? Mert Én amióta ezt hallottam, hát egy ilyen gyermeki, nem tudom, lelkesültség van bennem. Képzeljétek el, Bodrogi Gyula egy olyan okosat mondott, már nézzétek el, hogy ezt most minősítem, inkább azt mondanám, hogy annyira tetszik, amit mondott, hogy egész el vagyok ámulva. Kérdezte őt a riporter, ezt néhány nappal ezelőtt hallottam autóvezetés közben, hát ők nem ültek ott, hanem én, hogy hát ezek a nehéz járványos idők, és hogy hát akkor elhiszi azt, hogy Isten segít, vagy elhiszi azt, hogy majd jóra fordulnak a dolgok. Lett egy pici csönd, és a színész a következőt mondta, nézze, én nem hiszem, hogy az Isten hitnek ez volna a természet, hogy elhiszem, vagy nem hiszem el. Ez zseniális. Hogy szól az evangélium? Hogy higgyetek bennem. Higgyetek az evangéliumban. Hogy Jézus azt mondja, higgyetek a mennyei atyámban, és higgyetek én bennem is. Érzékelhető a különbség? Hogy milyen az a hit, aminek az a természete, hogy hát elhiszem. Mert amikor azt mondom, akár Istenre, a föltámadásra, az örök életre, az üdvösségre, hogy jó, hát elhiszem, az nagyjából azt jelenti, hogy ez az én személyiségemnek a perifériáján van. Hát jó, hát elhiszem, de most tulajdonképpen ezen különösebben nem érint engem. Hát ennek a hitnek nincsenek gyökerei. Elhiszed, hogy Jézus a valódi történet hiszem? Elhiszem. Egész más az, amikor a hit valakiben úgy él, hogy hát most elhiszem, meg miért ne lehetne úgy, meg akár úgy is lehet, de hát végül is nem tudjuk. És egész más, amikor valaki hisz benne. Na akkor az ő hite egész máshol van. Ezzel szeretném akkor ezt az ötödik pontot befejezni, hogy erre a kérdés, hogy hol a te hited, akár így is megnézhetjük, hogy én hiszek-e Jézusban, és akkor a hitben vagyok, vagy hát elhiszem, és akkor a személyiségem felszínén jelenik meg a hit. A következő, a megtérés ideje, akkor ez azt is jelenti, hogy amire felszólít minket Jézus, higgyetek az örömhírben, akkor ez az örömhír a jelenre vonatkozik. Higgyetek itt és most az örömhírben. És azért akarom ezt így mondani, mert nagyon sokaknak a hite főképpen a múltra irányul és vonatkozik. Hogy és hogy volt, és akkor azt elhisszük, és van egy hagyománya, és a kultúrája, és a vallásgyakorlat. A hit, ami elsősorban a múltra vonatkozik. Van, akinek a hite elsősorban a jövőre vonatkozik. Igen, hiszek abban, hogy majd lesz az örök élet, majd Isten segít, és majd. És nem egyszer azt látjuk, hogy olyan is van, hogy valakinek elég eleven a hite a múltra vonatkozóan, eleven a hit a jövőre vonatkozóan, és alig-alig csordogál a jelenben. Hogy amiről Jézus beszél, higgyetek az örömhírben, Isten evangéliumában az itt és most van. Az itt és most van. Nem arra vonatkozik, hogy mi, elsősorban, hogy mi volt, és nem arra, hogy mi lesz, hanem hogy mi van. Itt és most mi van, és én mit teszek, hogy itt és most hogyan döntök, és hogyan élek, és milyen irányba viszem magam, hogy az a hit, amiről Jézus beszél, döntően nem a múlt, nem a jövő, hanem a jelen hite. Utolsó előtti gondolat, amikor fölismerjük a nehézségeket az életünkben, valahogy kikerülünk a pusztába, vagy ott vagyunk a tengeren, és nagyon nagy hullámokat vet az élet bennünk, hogy akkor sokszor mondunk valami ilyesmit, hogy hát nagyon csalódtam Istenben. Hát csalódtam benne, hittem én, hát hittem, de nem tette ezt vagy azt, nem segített, nem jött, nem volt elérhető. És így mondjuk, hogy hát csalódtam Istenben. De most már látjuk, hogy sokkal reálisabb és pontosabb volna így mondani, csalódtam a saját hitemben. Tulajdonképpen az derült ki, hogy ahogyan hiszek, abban most csalódnom kellett. És ezért nagyon érdemes, amikor valamiféle hitnehézséget élünk át, azt nem rögtön Istenre vetíteni, hogy akkor Istennél valami zavar állt be, és ő neki valószínűleg, hogy hát változnia kéne. Mert látnivalóan valami zavar van ott. Tehát amikor az első benyomásunk az, hogy csalódtunk Istenben, akkor lehet a második gondolatunk egy kicsit reálisabb, hogy csalódnom kellett a hitem jelen formájában. Ahogyan eddig, vagy itt és most, ebben a helyzetben, történésben hittem. Tehát, hogy akkor itt megint csak az kerül a szemem elé, hogy akkor nem véletlen, hogy a nagybőjt a megtérés ideje. És végül akkor a záró gondolat, nem biztos, hogy annyira jól fog nektek ez esni, de a záró gondolat így szól, hogy és megint hadd utaljak arra, a gyerekek ülnének itt, akkor kérdezném, hogy milyen evangéliumban mondja Jézus, hogy higgyünk. Milyen ez az evangélium, az az örömhír, de milyen örömhírbe higgyünk. De a Szentírásban benne van, azt mondja Isten evangéliumában. És ennek óriási jelentősége van. Mert amikor a hitünk nem a Jézussal való kapcsolatnak, annak a bensőséges és meghitt világnak a köré való szerveződéséből áll, hanem a személyiségnek csak bizonyos részeit érinti, akkor könnyen megtörténhet velünk, mikor ezt halljuk, hogy higgyetek az örömhírben, akkor az örömhír számunkra szinte már most minden örömhír. Tehát az, hogy akkor Isten jóra fordítja, és majd akkor nem lesz szenvedés, az nem fog fájni, mindenki majd jól meggyógyul, és sokáig fogunk élni, és amikor az életünkben ilyen értelemben szomorúság van, veszteség van, gyász van, szenvedés van és fájdalom, akkor ezt hogy éljük át? Csalódásként az örömhírben. És akkor azt mondjuk, hát lehet egyáltalán az örömhírben hinni? Hát reális ez? Nem, akkor nem egy önámítás. Hát az örömhír nem az, hogy hadd hozzak ide két picike kis párhuzamot, és aztán vége is. Az egyik, nem, de éppen a pozitív pszichológiával kapcsolatosan merülnek föl azok a kritikák, egyébként nem jogosan, hogy sokan azt gondolják, a pozitív pszichológia arról szól, hogy be happy, hogy mindig legyünk jól, mindig érezzük magunkat jól, hogy lássunk minden pozitívan. Hát hogy lehet a gyászt pozitívan látni, mikor épp pont benne vagyok az elején? A fájdalmat, a szenvedést, eljuthatok oda, hogy fölismerem, és most nem folytatom a mondatot. Eljuthatok oda, hogy már nem csak a fájdalom van, vagy nem csak a szenvedés, nem csak a megpróbáltatás, oda eljuthatok. Hát, ahogy a pozitív pszichológia sem arról szól, hogy mindig érezzük magunkat jól, de a keresztény hit sem arról szól, hogy akkor, amikor ha nagyon hiszünk, akkor mindig örülni fogunk, akkor mindig boldogok leszünk, hogy mindig egészségesek, harmonikusok és kiegyensúlyozottak. Hát már a pozitív pszichológia sem csak erről szól, nem hogy a keresztény hit. A másik, hogy akármennyire is ez picit fájdalmasan hangzik, hogy ezért aztán a hitünk döntően, lényegileg és alapvetően nem az evilági céljaink elérésének az eszköze. Ezt hagyd mondjam el még egyszer, tudom, hogy tudjátok, de érdemes néha újból és újból elmondani. Hát akkor a hitünk döntően és alapvetően, lényegileg, nem az evilági céljaink elérésének az eszköze vagy eszközei. Természetesen, ha Jézussal való kapcsolat köré szervezem a személyiséget és odakint az életemet, akkor ez összefüggésbe fog kerülni minden úgymond, úgynevezett evilági célkitűzésemmel. Mindennel, azzal is, ahogyan a céljaimat el akarom érni, hogy egyáltalán milyen célokat tűzök ki, hogy azt hogy próbálom megvalósítani, mindennel. De lényegileg pontosan fogom tudni, hogy a hit mégsem egyszerűen csak annak az eszköze, hogy az evilági céljaimat elérjem. Ezért, amikor Jézus azt mondja, higgyetek Isten evangéliumában, akkor már is fölnézhetünk a keresztre, és tudjuk, hogy Isten evangéliuma azt jelenti, hogy ha mi a Jézussal való kapcsolat köré szervezzük az életünket, akkor ez maradandó, és átvezet bennünket a szenvedésen és a halálon, és föltárja az életünk tágasságát, teljességét és ragyogását. És azt, hogy az Istenhez tartozunk, és az Istenhez való tartozásunk, a Jézushoz fűződő viszonyunk, az kikezdhetetlen, hogy ez a viszony Jézus oldaláról nézve megmásíthatatlan, és lehetőségként az életünk része. És ezért az a hit, amely Isten evangéliumára irányul, az a hit lényegileg és alapvetően túlmutat és túlvezet mindenféle evilági életcélon. Sőt, túlmutat és túlvezet a földi életünk keretein is. Ennek óriási a jelentősége. Különben toporoghatunk egyik lábunkról a másikra, és lesz bennünk mindig egy rossz érzés, lehet-e egyáltalán hinni az öröm hírnek, amikor annyira nagy a vihar, vagy olyan száraz a pusztaság. És ezért a záró mondat már most így szól, nem csoda, hogy Jézus ezt mondja, akkor térjetek meg, mert közel van Isten országa, itt és most az idő beteljesedett, ez itt van, és higgyetek Isten evangéliumában.